folytatjuk a beszélgetést Ormosi Gáborral, az Autovallis csoport vezérigazgatójával. Az Autovallis 3 cseh városban jelenik meg, köztük Prágában is, és ahogy már a felvezetőben is mondtam, ezzel a cseh BMW piacnak közel 10%-át szerezhetitek meg. Itt konkrétan egyébként a Stratos Autóról van szó, BMW üzletágáról. 244 000 új személyautót helyeztek forgalomba a cseh piacon tavaly. Mi a stratégiai jelentősége számotokra a cseh kiskereskedelmi piacra történő belépésnek?
Ahol valamilyen tevékenységgel jelen vagyunk, ott erősítsük azt többi tevékenységgel is. Ugye a cseh piacon nagyon kiemelkedő növekedést tudtunk elérni a Ssangyong termékeinek a értékesítésében. Ez egy nagy kereskedelmi tevékenység. Előbb-utóbb ezt szeretnénk más márkák nagykereskedelmi tevékenységgel is kiegészíteni, illetve a kiskereskedelmi tevékenységben is szerezni azt, amit ebből a piaci jelenlétből fölépíthető. Ennek megfelelően kerestük a lehetőségeket. Most ez a bejelentés az a kiskereskedelmi piacra való első belépést jelenti, egy olyan márkában, amit jól ismerünk, tehát nagyon jól illeszkedik az eddigi működésünkhöz, hiszen a BMW-nek ebben a régióban eddig is jelentős képviselői voltunk, de ezzel a legnagyobb partnereivé válunk. A Stratos 1994 óta működik, tehát egy jól beágyazott, régi, ismert szereplője a piacnak, a BMW piacnak különösen. Ugye a jelentős beágyazott szereplő az jelenti azt is egyrészt, hogy a szerviz tevékenysége az jól felfutott, stabil, visszatérő ügyfelekkel töltött, egyébként híresen jó minőségű szervizekről beszélünk, de emellett azt is kiemelhetem, hogy az a tevékenység, amit átveszünk, az 2022-ben 650 darab BMW modellt, 23-ban már 737 darabot adott át, tehát hogy egy jelentős számmal egészedik ki a mi eddigi kiskereskedelmi tevékenységünk. 2023-ban összesen adott el a teljes tevékenységünk 10 000 darabot, ebből 8 000 darab, majdnem 8 000 darab új autót, tehát egy nagyjából 10%-ot ad hozzá a mi kiskereskedelmi tevékenységünkhöz is, egy jelentős akvizíció ilyen szempontból is. Közel 10 milliós országról beszélünk, de nagyjából 2-szer akkora az új autó értékesítése, mint például Magyarországon. Azon belül sokkal németesebb a modell elosztás, tehát egy magasabb hozzáadott értékű, drágább autókat tudnak megengedni maguknak. De nagyon erős, nagyon jól fejlett piacon tudunk megjelenni egy határozott lépéssel a Stratos BMW tevékenységének megvásárlásával, és erre építjük tovább nagyon erősen, ugye egy nis márkában, a Ssangyongban kiépült piaci pozíciónkat.
Számít egyébként az ilyenkor, hogy például az Autovallis részvények a budapesti értéktőzsdén milyen árazási szorzók mellett forognak? Nézitek-e ezt, amikor egy-egy ilyen akvizíciót árasztok, vagy itt teljesen más irányú a gondolkodás?
Természetesen nézzük, abszolút. Mivel stratégiai lépéseket is teszünk, ezek indokolhatnak átmenetileg az éppen jelenlegi vagy historikus részvényértékeltségünket felül árazó megoldásokat is akkor, ha azt részvényesek felé is jól tudjuk képviselni, hogy a növekedésünkhöz ez úgy járul hozzá az adott lépés, ami akár a meglévő tevékenységeinkre való visszahatással, akár egy következő lépésnek az előkészítésével a részvényértéket ehhez a jelenlegi vagy historikus számokhoz képest is javítani tudja, tehát mindig nézzük az általános tőke megtérülési számainkat, a részvényesi értékeltségünkhöz képest is nézzük azt az értékeltséget, amin vásárolunk, nyilván a hitelállományunkra való hatását is, tehát a hitel minősítőnél való megméretésünket is górcső alá vesszük, amielőtt döntünk egy ilyen egy lépésről, minden egyes lépésnél.
Térjünk át egy másik márkára, Ssangyong és újabb 4 országra, Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, Montenegróban és Szerbiában is importőri jogok. Egyrészt érdemes tisztázni talán azt, hogy milyen kapcsolatotok volt eddig a márkával. Ez már azért egy régebbre visszanyúló, és hogy a szavaidból kivettem, meglehetősen sikeres kapcsolat.
Kezdeném is ezzel, mert valóban itt egy nagyon fontos elem az, hogy akkor kezdtük képviselni ezt a márkát ebben a régióban, amikor ez nem volt egy ismert márka. Ez egy fogadás volt, hogy bejön vagy nem jön be, de azt gondolom, hogy a kollégák nagyon-nagyon jól kezelték a helyzetet, ugye azért hagyományosan benne volt már a DNS-ükben a Saabnak a képviselete, amely szintén annak a idején messze a globális piaci részesedése fölött tudott értékesíteni a mi régiónkban, mert felül tudtuk pozícionálni, ugyanígy sikerült a Ssangyongnál is egy az átlagos piaci helyzetéhez képest sokkal jobb eredményeket elérni itt a közép-kelet-európai régióban. Ez bizonyítja vagy ennek a gyár általi elismerését bizonyítja ez a fajta bővülés újabb országoknak a kiterjesztése, ugye Ausztria tavaly, most pedig ez a másik négy Balkán ország a meglévők mellett. Ez a tevékenység egy nagy stratégiai elköteleződésen is túlesett, amikor a gyár maga egyébként csődeljárás alá került, és akkor ez egy nehéz döntés, hogy ilyenkor szabad vagy nem szabad beletenni tőkét, lekötni a készletekben. Most már utólag mondhatom, hogy teljesen egyértelműen sikeresen úgy ítéltük meg, hogy lesz megoldás a gyár tovább lépésére, ebben tudtunk is folyamatosan együttműködni, tehát információkat egymás felé kommunikálni a gyárral, és ezt hát meglehetősen elismerően fogadták a gyárban is, nem minden piaci szereplő volt velük ilyen együttműködő ebben a nehéz helyzetben. Délkorában egy jelentős ipari konglomerátum vette meg a Ssangyongnak a tulajdonrészeit, és ezzel feltőkésítette, rendezte a hitel tőke struktúráját, és folytatja a gyártást, illetve a fejlesztéseket. Az elektromos platformok terén a BYD-val működik együtt a Ssangyong, tehát egy olyan nagyon erős stratégiai bizalom van a gyár és köztünk, amire építve a többi tárgyalásunknál is tudtunk hivatkozni erre a fajta elköteleződésre, illetve arra, hogy nyilvánvalóan tudunk egy távol-keleti kereskedelmi kapcsolatot annak logisztikai, finanszírozási, biztosítási egyéb folyamataival együtt is kezelni, és ez megerősítette a tárgyalási pozíciónkat máshol is, tehát önmagán túlmutató stratégiai jelentőséggel is bír, és hát nagyon örülünk neki, hogy ezt el a együttműködésre tovább tudtunk lépni újabb piacokra.
Mindenképpen egy fontos márkáról van szó a portfóliótokban. Milyen értékesítési számaitok vannak, és mit terveztek a Ssangyonggal együtt a jövőben?
Ugye a Ssangyonggal nagyon sikeres piaci pozíciókat tudtunk elérni, de hogy néhány számot is mondjak, az 11 ezer darab Ssangyong gépkelméret értékesítettünk az eddigi 5 országban. Ehhez jön most ugye 4 másik ország, és amellett, hogy bővül a piacunk, fontos, hogy a Ssangyong értékesítések azok tényleg felülmúlták akár a többi márkánk, akár az ottani piaci növekedést lényegesen. 2023-as eredményeinkben 50%-kal haladta meg a Ssangyong a korábbi 22-es értékesítést. Továbbra is a erős darabszámbővülést tekintjük elsődlegesnek, hiszen a piaci részesedésünk, bár mint említettem, a globálisnál magasabb, azért az országokon belül még nem egyenletes. Én egy nagyon gyors felfutásra számítok, és ez továbbra is egy nagyon stabil hozzáadott értékű növekedésre lehet a nagyker üzletágon belül a tevékenységnek.
Ugorjunk át egy újabb márkára, mégpededig a kínai Geely Auto Groupra. Beszéltünk róla a bevezetőben, hogy a világ egyik legnagyobb autó járműgyártójáról van szó, akik élen járnak autóipari innovációkban is, beleértve például az önvezető technológiákat, elektromos és hibrid járműveket, valamint más fejlett mobilitási megoldásokat. Mit lehet tudni ezen kívül egyébként a Geely csoportról, és konkrétan arról a megállapodásról, ami az Autovallis és a Geely között született?
Ugye valóban nehéz tisztán látni a kínai gyártók esetében, hiszen 168 márka volt, legutoljára a listát néztem, és ezek mögött is több tucat gyártókonglomerátum épül, és ezek is változnak folyamatosan, mondjuk így, de azt gondolom, hogy az eddigi választásaink megerősítik, hogy tudunk jól stratégiailag szelektálni, ugye BYD, MG kiemelkedő európai részesedést ért már el mindenki máshoz képest, és hát ugye sok más európai és amerikai gyártóhoz képest jelentősen gyorsabban növekednek. A Geely ilyen, tehát mondjuk úgy, hogy az első 5 kínai exportképes gyártóban mindenképpen benne van, de akár mondhatjuk is, hogy a harmadik lesz. Egyébként otthon a legnagyobb sok szempontból. Rengeteg márkája van több szegmensben, tehát autóipari szegmensben, a teherautóktól a egyéb mobilitási eszközökön át gyárt sokféle autót, de ismert itt Európában is, például ugye a Volvo-nak is ő a befektetője, Polestar, ugye Nyugat-Európában már jelentős ismertséggel bír, tehát ezeket a márkákat is kezeli, illetve ezeknek a gyártó részben európai gyártókapacitását is birtokolja a Geely. Emellett egyébként rengeteg új fejlesztés is hozzájuk fűződik, tehát ők innovatív gyártók, nem ez a másoló típusú régi kínai stratégia mentén fejlesztenek, hanem saját fejlesztő technológiai innovációik vannak, önvezető technológiákban nagyon hisznek, mobilitási szolgáltatásokat is fejleszgetnek, és különböző piacokon különböző megoldásokkal próbálkoznak, amiben remélem, hogy mi is fogunk tudni velük együttműködve tovább lépni. Úgyhogy mindenképpen egy nagyon jelentős kínai szereplőről van szó, és egy nagyon agresszív, de jól marketingelt, az európai tapasztalatokra, Volvo, Polestar tapasztalatokra építően Európa kompatibilis marketing stratégiával rendelkező agresszív terjeszkedésre kell számítani a GD esetén is. Kérdezted, mi a konkrét megállapodásunk? Most az első lépés ez a Farizon márkának a képviselete. Ez egy megint csak egy nis márka, mint a Ssangyong is így indult. A Farizon az egy kis teherautó szegmensben teljesen elektromos, egyébként önvezetésre is alkalmas technológiával bír, egy nagyon fejlett akkumulátor technológiával, töltési infrastruktúra fejlesztéssel. Nagyon széles palettán kívánják továbbfejleszteni ennek a tényleg innovatív és így jól megkülönböztethető a hagyományos gyártók elektromos kis teherautóihoz képest is jól megkülönböztethető márkának a fejlesztését technológiailag is tovább vinni, és hát az elkötelezettséget pedig rögtön jelzi, hogy egyszerre 8 régiós országban indulunk. Ez nyilván megint csak annak a stratégiának az elismerés, amivel eddig is ugye 16 országban jelen voltunk már nagykereskedelmi tevékenységgel, tehát erre építve ki tudtuk bővíteni gyakorlatilag az ő egyébként nis market foglalási stratégia, az általában egy országban indul, aztán 2 országra bővül, aztán 5 országra. Ezt mi felgyorsítottuk, és ez nekik is, nekünk is stratégiailag jelentős lépés, hogy egyszerre indul Magyarország mellett Ausztriában is, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában, tehát abszolút a kór országainkban.
Térjünk át akkor egy kicsit a tőke piacokra. Ugye beszéltünk arról, hogy a Concord elemzője ezt a 218 forintos 12 havi célárfolyamot állapította meg, de talán még ennél is érdekesebb az, hogy milyen várakozásai vannak mondjuk az idei év vonatkozásában. Látható, hogy árbevételben valamivel 10% alatti a növekedés. Viszont EBITDA-ban, és hogyha az egyrészvényre jutó nyereséget nézzük, akkor nagyon hasonló a 2023-as évhez az elemző várakozása. Mennyire gondolja a menedzsment konzervatívnak az elemzői modellt, hiszen itt számos olyan információról beszéltünk, ami ezt a növekedést alátámasztja.
Igen, akkor menjünk sorban. Ugye ezek a számok konzervatívok-e vagy nem? Nyilván az mi ambícióinkhoz képest azok. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a piaci diversifikációnk, konszolidációs képességünk, integrációs képességünk a meglévő tevékenységekben, tehát mondjuk a tavaly ebben az elemzésben szereplő tevékenységekkel bezárólag is olyan átalakításokon tudnak átesni a következő 1-2 évben. Említettem IT-t, említettem ugye azokat a tevékenységeket egymásra építve hatékonyabban tudjuk működtetni a meglévő dolgainkat is. Tehát ezeknek a bevezetésén dolgozunk, sőt ezeket felgyorsítottuk, ezeket a tevékenységeket, mert hogy gyorsabban növekedtünk. Tehát ezek önmagukban is azt gondolom, hogy a felvázolt pályánál jobb eredménytermelő képességre fognak vezetni. Hogy a árbevételben ez megjelenik-e vagy nem, az nagyon sok mindentől függ, és ez nem könnyíti meg a külső elemzők dolgát, mert csak hogy egy példát emeljek ki, mondjuk egy ügynöki modellre való átállás az árbevételt jelentésen csökkenti, az eredménytermelő képességet pedig nagy valószínűséggel még javítja is, hiszen a mérleget is, tehát a finanszírozási igényt is csökkenti, annak költségét is csökkenti, hogyha egy alapesetet nézünk. Tehát nagyon sok olyan változás fog megtörténni ez alatt a 5 év alatt, amit itt a Concord is ugye elemez, ami hatással lesz ezekre a számokra, aminek az összvárakozása az én olvasatomban az, hogy még ennél is hatékonyabban fogunk működni. Egyébként, ha most ilyen makró szempontból nézzük, hogy merre megyünk, és egy 10%-os árbevétel növekedés az sok vagy kevés, korábban már beszélgettünk róla, ugye, hogy egy konszolidálódott a piac kínálatkereslet oldala. Tehát a kínálat helyreállt, gyakorlatilag a logisztika láncok helyreálltak, és egy alacsonyabb szinten egyébként, tehát alacsonyabb kapacitású gyártás mellett mégiscsak megszűntek ezek a nagyon erős húzó keresleti igények, és a kereslet is csökkent a kamatok miatt. Most mind a két oldalon rendeződés látszik, hiszen a kamatok is visszajöttek egy normális szintre, különösen mondjuk Magyarországon kívül, de Magyarországon is jó irányba mennek lefelé a kamatszintek. Tehát ez mind a két oldalán az egyenletnek egy rendezett lefutást feltételez idénre, és ebben bízom én, hogy ez nem csak idénre, hanem jövőre is kihat. Tehát egy jól visszaépülő piaci működés fog jellemezni minket, ha más nem történik. Már pedig történik, hiszen csak az elmúlt negyedében valóban nem is tudom, 5 tranzakciót jelentettünk be, tehát ezzel nem tud számolni valójában jól egyik elemző sem, nem szokták belevenni a modelljükbe, hogy majd még lesznek más tranzakciók is, és majd még tranzakciók, tehát ilyen nem organikusan is bővül a cég. ebben mindenképpen konzervatív kell legyen egy ilyen elemzés, természetesen mindig különös tekintettel és alapossággal figyelünk arra, hogy részvényesi értéket teremtő tranzakciókat hajtsunk végre. Egy-egy tört évben, amikor csak 4 hónapnyi EBITDA kerül bele az eredmény kimutatásba, de már a mérleget fel kell építeni készleteket, ki kell fizetni az első szállítmányokat, tehát ez abban a 4 hónapban nem biztos, hogy rögtön mondjuk számainkban összességében pozitív hatás lenne, de nyilván 1-2 éves időtávról már mindenképpen a részvényesi értékhez hozzájáruló módon kell tudjuk működtetni ezeket a tevékenységeket, és ebben biztos, hogy egy további növekedés lesz, úgyhogy én arra számítok, hogy minden elemző rendszeresen felül fogja vizsgálni a modelljét.
A témánk, amit már szintén előre vetítettem, az a bizonyos osztalék és nem osztalék kérdése. Különböző fórumokban élénken foglalkoznak, és felmerül az a kérdés, hogy azért tényleg az történt, hogy 5 év alatt 10-szerezett az eredménye az Autovallis csoportnak. Nyilvánvalóan itt egy részvényszámbővülés is történt közben, tehát azért az egy részvényre jutó nyereség az...
Nem 10-szeresen nőtt, de...
Nem 10-szeresen nőtt, de jelentősen.
Így van.
De jelentősen nőtt. Elérkezette az idő ahhoz, hogy el tudja kezdeni az osztalék fizetést az Autovallis, hiszen ilyen nagy cashflow-ból és egy ilyen erős mérleg szerkezettel, mint ami most van az Autovallis csoportnak, biztos, hogy valamekkora allokáció, hogyha erről születik egy stratégiai döntés, az juthat vagy juthatna arra, hogy akár csak elinduljon egy osztalékfizetés, hiszen ugye a piacon 2 skála van. Van, aki azt mondja, hogy a megtermelt eredmény teljes egészében kifizethető, most az A1 biztonsági nyomda például a magyar piacról ilyen, és ugye van a skála másik végén egyelőre az Autovallis csoport, aki pedig azt mondja, hogy nagyon sikeres, a várakozásokat rendre felül teljesíti, akár az elemzőit egyébként, akár a saját korábbi prognózisait, viszont ennek ellenére sem fizet osztalékot. Itt így a van, potmétert azt ugye lehet így tolni.
Így van. Én azt gondolom szakmailag, hogy stabil működés mellett egy stabilan fenntartató osztalékpolitikának kell lennie. Akkor érdemes osztalékban elindulni egy struktúra mellett, amikor azt már a társaság csoport működése stabilan fogja tudni hozni. Az eddigi működésünk az bizonyítja, hogy nem stabilak vagyunk, hanem fölmúljuk még a saját várakozásainkat is. Tehát nehéz olyat mondani, amit ne kéne aztán már jövő évben módosítani, akár fölfelé, akár osztalékpolitikában is. Egyrészt, másrészt pedig ilyen szempontból a mostani eredménytermőképességünk, a mostani működési modellünk az még változik. Reméljük, hogy pozitív, sőt, én biztos vagyok benne, hogy pozitív irányba. A másik pedig, hogy ugye mire tudjuk a megtermelt, illetve bevont tőkét költeni. És ebben a tekintetben az eddigi osztalékpolitikák ma is érvényes, tehát hogy amíg részvényesi értéket megtermelő módon tudjuk elkölteni az összes megtermelt vagy bevont tőkét, addig erre érdemes fókuszálni, és akkor érdemes majd elindulni osztalékpolitika meghirdetésével, amikor már stabilizálódni látszik a piac, tehát ez a konszolidáció a végéhez közeledik, nem kell feltétlenül érni a végét, ezzel egyetértek, meg lehet kezdeni már a működés stabilizálásának beállásával gyakorlatilag az osztalékfizetést, és átállni egy ilyen egyébként teljesen jogosan befektetők által teljesen jogosan elvárt működésre, tehát hogy az eredmény egy részét legalábbis folyamatosan fizesse vissza a részvényeseknek a társaság. Hogy ennek most van-e itt az ideje, vagy nem, az eldől majd a közgyűlésre felkészülő döntések előkészítésénél. Én hiszek abban, hogy még jó pár év növekedés az említett stratégia, az említett konszolidációs trendek mentén benne van a társaságban. Ezt erősítette meg az is, ahogyan milyen sikeres volt a tőkebevonásunk, ugye 2021-ben, amikor a legsikeresebb, legnagyobb lakossági és intézményi tőkebevonással tudtunk a növekedésünkhöz pénzt kérni a befektetőktől, de idén is már volt egy 5,7 milliárd forintos zárt körű tőkeemelésünk, ami szintén ahhoz járul hozzá, hogy még a megtermelt valóban nagyon erős cashflow-unkhoz képest is bővítsük, mert ugye ez bővíti a hitelfelvevő képességeinket is, bővítsük a növekedési finanszírozó képességünket, ne az legyen a korlátunk, hogy most éppen kifizettünk erre-arra, akár osztalékra pénzeket, hanem tudjuk kihasználni azt a lehetőséget, ami mondjuk így egy történelmi ablak, és előbb-utóbb nyilván konszolidálódni fog a piac, és egy új egyensúly mentén fog itt a régióban is a működés beállni, tehát hogy addig én azt javaslom, hogy a puskaport azt tartsuk szárazon, és a növekedésre fordítsuk a stratégiai fókuszunkat.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója volt a napvendége ma a Trend FM-en.
Nagyon köszönöm.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. További kellemes estét kívánunk!